Üdv mindenkinek, ez a sajátos pogácsa gazdasági értelmező műsor, és most pedig Pogácsa Zolival az EU támogatásokról fogunk beszélgetni. Szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval, hogy az EU támogatásokat abból az aspektusból vizsgáljuk, hogy mennyire fontosak az EU tagok számára, mennyire szükségesek az egész rendszer működtetéséhez. Honnan kezdjük?
Hát ugye onnan kezdjük, hogy most éppen szó van arról, én azért gondoltam, hogy ez most egy aktuális kérdés, mert ugye évek óta tárgyal Magyarország arról, hogy megkapja vagy ne kapja ezeket a támogatásokat, ugye aki követi a ezzel kapcsolatos híreket, látja, hogy Navracsics Tibor időnként elmegy Brüsszelbe, kijelenti, hogy most már nagyon közel vagyunk hozzá, majd utána nem történik semmi hónapokon keresztül, majd megint közel vagyunk hozzá. Úgyhogy az elmúlt két év erről szól, de most minthogyha arról cikkezne a sajtó, hogy most viszont könnyen lehet, hogy tényleg megkapjuk ezeket a pénzeket. Úgyhogy szerintem érdemes arról egy kicsit beszélni, hogy ebben a jelenlegi helyzetben mennyire tudja megváltoztatni a helyzetünket, meg hát ugye ehhez vissza kell fejteni, hogy amióta tagok vagyunk, vagy az elmúlt 10-15 évben mennyire volt szükséges Magyarország növekedéséhez, működéséhez, modernizációjához, az uniós pénzeknek a mértéke, szerkezete, stb.
Igen, erről cikkezik a sajtó, hogy most aztán tényleg megint, de borzasztó szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Ezt is el tudom neked mondani, hogy miért, de szerintem erről tényleg beszéljünk akkor, amikor elérkeztünk oda, és nézzük meg azt, és szerintem érdemes lenne nem csak Magyarországot megnézni, hanem újonnan tagországokat is, hogy mi az, ami mondjuk a közel, mi az, ami a közép-európai vagy közép-kelet-európai régiót kirángatta abból a helyzetből, ami volt, és mennyire köszönhető ez az EU pénzeknek?
Ugye az Európai Uniós pénzeket, azokat igazából már elég korán az európai integráció kezdeti szakaszában elkezdték adni, de akkor igazából csak a közös mezőgazdasági politika volt, mert ugye amikor megalapították az EU-t 1950-es években, akkor relatíve homogén fejlettségű országok alapították ezt meg, Nyugat-Németország, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Olaszország, Franciaország, itt igazából csak Dél-Olaszország volt a szegényebb térség ebben a teljes régióban hosszabb távon, persze a második világháború után egy lerombolt Németországról beszélünk, de ha ezt nem nézzük a háborús károkat, akkor így hosszú távú fejlettségben csak Dél-Olaszország volt szegény, és hát ezt meg ugye azt mondták, hogy hát ez olasz belügy, tehát ezt oldják meg az olaszok. És ahogy ugye így jöttek szépen be az egyre fejletlenebb tagállamok, tehát ugye Írország, aztán 80-as évek elején ugye Spanyolország, Portugália, Görögország, tehát volt egy déli bővítés a 80-as években, ezek már léptékekkel fejletlenebb országok voltak, és akkor utána pedig ugye a 90-es években igazából a még fejlettebb országok, tehát a korábbiakhoz képest is fejlettebbek léptek be, tehát akkor széthúzódott a mezőny, mert akkor beléptek ilyen svédországok, Ausztriák, tehát az átlag fölött lévő országok, és tehát ugye akkor voltak már nem csak ilyen átlag körüli országok, hanem a szegényebb déliek, meg a nagyon gazdag északiak, és akkor ugye 2000 után megjöttünk mi, jöttek a közép-kelet-európaiak, aztán még utána még ugye a Balkán is bejött, ami aztán tényleg extrém szegény volt, és akkor ugye van egy olyan Európai Uniónk, ahol hát volt egy bizonyos pont, ahol mondjuk a tagállamokat nézünk, akkor a legszegényebb tagország az olyan 45 környékén Bulgária volt, és mondjuk a leggazdagabb idézőjelben tagország az Luxemburg, bár én Luxemburgot nem nagyon tekintem egy országnak, szerintem az alapvetően egy offshore központ, de a 180%-án volt az uniós átlagnak, tehát, hogy egy ilyen írtózatosan nagy eloszlásunk van a 45-től a 180-ig, és összehasonlításként szokták mutogatni, hogy az Egyesült Államokban mekkora különbség van, és ott gyakorlatilag a legszegényebb amerikai állam az Mississippi, aki egyébként 15%-ponttal van az átlag alatt összesen. Tehát úgy a legszegényebb Mississippi, hogy a 100-hoz képest 85-ön vannak, nálunk meg ugye a Bulgária volt 45-50 környékén is, most már ők is egy kicsit följebb vannak, tehát hogy itt írdatlan különbségek vannak, ha országokat nézünk, és akkor ugye ezek a támogatások, amelyek hát főleg a 90-es évektől jönnek be, ezeket kohéziós alapnak nevezzük, meg ugye ez inkább ilyen infrastruktúra, nagy projektekről szól, és strukturális alapoknak nevezzük, ugye vannak ilyenek, hogy regionális fejlesztési alap, meg szociális alap, ezek igazából a 90-es évektől válnak nagy alapokká, jelentős összegekkel, és ugye az a logika mögöttük, hogy nem annyira a keresleti hatás, tehát ez nem arról szól, hogy ugye a madáranyuka megeteti az éhes fiókákat a fészekben, hanem itt kifejezetten ilyen szerkezeti hatás van, tehát hogy ez egy ilyen felzárkóztató valami, a kohéziós politikának hívja ezt az Európai Unió, tehát hogy egy gazdasági, társadalmi gazdasági kohéziót érjen el az Európai Unió, ne legyenek ekkora különbségek tagállami szinten, regionális szinten, tehát itt egy szerkezetváltás, modernizáció lenne a cél ezekkel az alapokkal.
Oké, és ezt lehet látni egyébként az említett országoknál a 90-es évek után, hogy ezek az alapok, illetve az ezekbe folyó pénzek, az innen elköltött pénzek, azok szépen átszivárognak a gazdasági szereplőkhöz, rengeteg pályázat van a KKV-szektorban, rengeteg útépítést finanszíroznak ebből, és sok mindent, ami egyébként hiányzott ezekből az országokból. Ezt nyomon lehetett követni Romániában is, nyomon lehetett követni az utóbbi időben, ugye nyomon lehetett követni nagyon jól Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában. Szóval, hogy ez tényleg valamilyen szinten felzárkóztatta a régiót.
Én azt mondom, hogy vannak láthatóbb és kevésbé látható támogatások, tehát amit említettél, az, amit szerintem a legjobban látunk, az az utak. Tehát, hogy különböző autópályákat, elkerülő utakat, vasút modernizációja, tehát ezek azok, amiket így igazából látnak az emberek, meg hát ugye, ami Magyarországon hírhetté vált, ez a főtér díszkövezése sztori, ez még tipikusan Európai Uniós, ez ilyen turisztikai potenciál, meg a, mit tudom én, térséghez való ragaszkodás támogatása, ilyenek szoktak lenni mögötte az érvek, tehát szerintem ez, ami leginkább láthatóvá vált, ez az út és térkő, de azért van egy csomó olyan dolog, ami nem annyira látható, és mégis történik, mondok néhány példát, tehát mondjuk kohéziós alapból építenek mondjuk jelentős környezetvédelmi beruházásokat, ugye a kohéziós alap mögött az volt a logika, hogy amikor az euróhoz megszabták, hogy szigorú ilyen költségvetési fegyelem kell, akkor azt mondták a szegényebb tagállamok, hogy de hát akkor miből lesz nekünk pénzünk autópályát építeni, meg mondjuk egy szennyvíztisztítót építeni, mert ezek hatalmas beruházások, és akkor azt mondta az Unió, hogy jó, akkor majd mi finanszírozunk nektek ilyeneket. Mondok egy példát, tehát például a csepeli szennyvíztisztító, ami ugye Budapest szennyvizét tisztítja, az volt az egyik legnagyobb beruházás a kohéziós alapból, és hát igazából nagyon kevés ember látja. Tehát, hogy ez olyas valami, hogy ki az, aki szennyvíztisztítót nézeget, maximum az, akit ez szakmailag érdekel, de hétköznapi ember ezt nem nagyon látja, neki lefolyik a szennyvize, és aztán arról se tud igazából, hogy irdatlan nagy arányban tisztítjuk, tehát még kifejezetten jót tett annak. Régen nagyon sok szennyvizet engedtünk a Dunába, most meg ezt tisztítva engedjük. Volt egy pont, ahol azt mondogatták, hogy Bécsnél is tisztában engedjük egyébként bele a vizet a Dunába, tehát a bécsiek koszosabb vizet engednek bele, de ezeket nem látja az ember. Hogy a másik ilyen ugye a kutatásfejlesztési pénzek, tehát a regionális fejlesztési alapból rengeteg KKV, kutatóintézet kap kutatási pénzeket, és a hétköznapi ember nyilván ezzel nem találkozik, maximum akkor, hogyha sikerül a kutatás, de akkor meg nem nagyon tudja, hogy hozzájárult az Unió ezekhez a fejlesztésekhez. Vagy ugye ott a szociális alap, ami alapvetően ilyen képzéseket nyújt, tehát hogy a munkaerőpiacnak a modernizációja, a munkaügyi központok modernizációja, fiataloknak munkához jutása. Ezek olyan dolgok, hogy hát aki kap ilyet, az tudja, hogy ez van, de aki mondjuk nem szorul ilyesmire, az nem nagyon látja, hogy milyen jelentős segítség ez bizonyos térségeknek, embereknek, csoportoknak.
Igen, de és látszik még például azokon a kis táblákon, amiket kötelező kihelyezni, ugye ennek megvan a megfelelő jelölési szisztémája, ami nagyon fontos, és anélkül nem is lehet felhasználni ezeket a pénzeket. Ott vannak a visszanemtérítendő támogatások, amit a hétköznapi ember kiválóan észrevehet a nagy borászatoknak az ajtaján, amelyek elképesztő visszanemtérítendő uniós támogatásokból épültek fel, és színesítik a magyar kulturális életet.
Ez jó, hogy mondod, mert ugye, amit elfelejtettem mondani, de hát írdatlan nagy támogatás, az a mezőgazdasági támogatások, tehát hogy a magyar mezőgazdaságban a földtulajdonosok azok írdatlan mennyiségű pénzt kapnak egyébként sokszor azért, hogy akár csak pihentessék a földet, vagy ugye szokták manapság mondani, nagyon sokat hallom, hogy már nincs olyan termelő gép és eszköz, amit ne vettek volna meg, már nem tudnak mit venni, mert annyi pénzt kaptak az Uniótól traktorokra, meg mindenfajta eszközökre, akkor mindenfajta modernizáció. Múlt héten beszélgettem valakikkel, akik a robot tehénfejés rejtelmeibe avattak be engem, mert hogy kiderül, hogy már nagyon-nagyon sok helyen már nem emberek fejik a teheneket, hanem akár hiszed, akár nem, a maga a tehénfejű gép kamerával megtalálja a tőgyét a tehénnek, rácsatlakozik, megfeji, alig kellenek emberek, tehát sok száz ember munkáját kiváltják ezek a robot tehenészetek, és ezeket is uniós pénzekből építik, tehát hogy ilyen modernizáció mezőgazdaságban, kutatásfejlesztésben, utakban, ezek, amikről most beszélünk, ezek a szerkezeti hatások. Ez egy egyik aspektus, ami szerintem irdatlanul fontos, hogy ez termelékenységet jelent, de nagyon nagyot, tehát hogyha 500 ember helyett 3 ember van egy tehenészetben, el lehet képzelni, hogy egyfőre jutóan az milyen termelékenységi növekedés.
Innen folytatjuk a beszélgetést, az Európai Uniós támogatásokról és azok fontosságáról van szó ebben az adásban, hamarosan jövünk.